Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és itt a Hetek stúdiójából üdvözlöm Vida Ákos újságíró kollégámat Münchenből. Szervusz Ákos!
Szervusz Péter, és szeretettel üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Nagyon örülök, hogy megint nálatok beszélhetek a németországi helyzetről.
Régen beszéltünk, és most épp az adás előtt azt kérdeztem tőled, hogy mikor várható, hogy jössz Magyarországra, és mondtad, hogy hát egy komoly feladvány előtt állsz, kereket kell cserélni az autódon. Nem mondott komolyan, hogy Németországban ez is gondot okoz.
Németországon már nagyon sok minden gondot okoz az embernek. Németországban nem az a Németország, amit az ember úgy hírből ismert, hogy itt mindig minden szépen, tisztán, rendesen működik, itt nagyon jó a gazdaság, stb. Itt már lassan már szinte semmi sem működik. Tehát, hogyha a vasutakra gondolok, amelyek állandóan késnek, az ember lekési a csatlakozásokat, ha rendelek valamit online egy kereskedőtől, akkor a kiszállító sofőrök nem beszélnek semmilyen nyelven, se németül, se angolul, sehogy sem. Nem tudnak olvasni sokszor, nem találják a címeket, pedig mindenki van rendesen írva. Nekem minden harmadik, negyedik csomagommal gondom van. Most rendeltem egy gumit egy online kereskedőtől, 3 napig nem közölték, hogy mikor küldik el az új gumimat, mert belementem egy csavarba. Akkor péntek délután 5 órakor megjött a hír, hogy majd valamikor esetleg szerdán szállítják, a műhelyem szerdán bezár, tehát ha szerdán nem jön meg a gumim, akkor nem tudom, hogy hogy jövök haza karácsonyra édesanyámhoz. Úgyhogy itt vannak gondok bőven.
Hát, ugye azért is kérdeztem ezt, mert hogy hát december elején volt a 2 éves évfordulója annak, hogy új kormánya van Németországnak, mert ugye nem is annyira új, a Scholz kormány. És hát a számok azt mutatják, hogy talán nem csak neked vannak panaszaid a jelenlegi német állapotokkal kapcsolatban, hanem a nagy közönségnek is, mert hogy 52%-ról 33%-ra esett a kormánynak a támogatottsága. Vegyük talán sorra, hogy mi miatt?
Hát, nagyon sok tényező van ebben. Én azt szoktam mondani, és ez lehet, hogy keményen hangzik, hogy mi itt Németországban egy hazugság buborékban élünk. Mert hazudik a politika, hazudnak a fősodratú sajtók. Mindenki sejti azt, hogy itt valami nem stimmel, de nem lehet kimondani sokszor az igazságot. Az alternatív sajtókban sok mindent el lehet természetesen olvasni, de őket nagyon sokszor cenzúrázzák, ugye ugyanúgy, mint Magyarországon a pesti srácokat kidobta a Facebook, itt is megtörténik másokkal is, akik megírják az igazat. Egy olyan adatvédelmi törvényt hoztak, és egy olyan törvényt hoztak a közösségi médiáknak a korlátozására, amelyeknek önmagukat kell cenzúrázni, hogyha valami olyasmit ír valaki, vagy adott esetben egy videóban mond, amelyik nem stimmel a fősodratú politikai véleményhez, akkor azokat cenzúrázzák, kiközösítik, stb. Tehát ezek ilyen mediális problémák, de lényegében a lakosság azt érzi legjobban, amikor a pénztárcáját kinyitja a boltban, és érzik az inflációt, mikor be kell fizetni a rezsiköltséget a lakásokra, akkor érzik azt, hogy hoppá, az energiaárak borzasztóan elszálltak, mikor megtankolják az autójukat, akkor egyre emelkednek az üzemanyagárak, akkor a földművesek most éppen az elmúlt napokban elkezdtek nagyon erősen tüntetni egész Németország szerte, mert az új kormány a költségvetési hiány miatt, ami egy alkotmánybíróság ítélet következtében jelentkezik, amiatt januártól fölemelik 5 centtel az üzemanyagárát, na most hát gyakorlatilag mindent szállítani kell. A szállítás költségek nagyon megemelkedtek, jövőre nyártól már a 3,5 tonnás kis teherautókra is kell autópálya díjat fizetni, ami eddig nem volt, és a díjakat is emelkedésként is megemelték, azt hiszem majdnem 100%-kal, tehát minden drágul. Na most az emberek fizetése viszont ezt nem követi. Vannak a nagy szakszervezetek, amelyek ugye most sztrájkolgatnak, és ilyen 10-11% körüli fizetésemeléseket érnek el, de ez messze menőleg nem fedezi a tényleges infláció költségét. Tehát ezért is visszaesett a kormány támogatottsága. A másik pedig természetesen ebben is be szerepet játszik a migráció, amikor az emberek látják azt, hogy minden városban, mindenhol hirtelen ilyen konténer telepek jelentkeznek, és oda telepítik be a illegálisan, vagy akár legálisan, mert ugye a német kormány Afganisztánból minden héten hoz ide embereket be, azoknak az embereknek ugye valahol szállást kell nyújtani, de a németeknek sokszor nincsen erre lehetőségük, hogy szállást kapjanak, adott esetben szociális lakásokat, mert ugye ezek mindent elfoglalnak tőlük. Hát csak egy számot mondok, ide körülbelül az ukrán háború ideje alatt kb. 1 millió ukrán érkezett be, ő 30%-uk dolgozik, 70%-uk nem dolgozik. Ez másik nyugat-európai országokban ez az arány pont fordítva van, például Dániában. Akkor ide rengeteg családegyesítés miatt is jön rengeteg migráns be, akiknek ide lehet hozni a gyerekeiket, a felmenőiket, a mit tudom én, nagynéniket, nagybácsikat, akárkiket, nem tudom. Tehát, és ez is ugye nagyon sok pénzbe kerül. A német államháztartásnak a legnagyobb pozícióját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium emészti föl több mint 210 milliárd euróból. És ezek azért látható dolgok. És az emberek elégedetlenek, mert érzik azt, hogy az életük egyre nehezebb lesz, egyre bonyolultabb mindent elintézni, egyre többen nem merik kinyitni már a szájukat, mert majdnem, hogy NDK-s viszonyok vannak itt. Most, amit kimondtam már, emiatt engem a 188. paragrafus miatt, amit most raktak bele a német büntető törvénykörbe, már elővehetnek, mert nem szabad a mai Németországot az NDK-hoz hasonlítani. Tehát szörnyű dolgok vannak, és az emberek érzik ezt a nagy nyomást, és ezért nem szeretik ezt a kormányt, úgyhogy ma a kormány támogatottsága, a három pártot vesszük, SPD-t, zöldeket és az FDP-t, az pont ugyanannyi 32%, ez egy vasárnapi adat, mint a CDU-nak a támogatottsága egyedül 32%-on.
Térjük vissza mindenképpen a migrációra, de most, amit az előbb mondtál, az nagyon megütött, mert ezt nem hallottam még. Tehát, hogy Németországban nem lehet a jelenlegi államot az NDK-hoz hasonlítani. Ez most csak, hogy lefordítom magyar, nem mondhatja valaki azt, nem mondhatná valaki azt itt Magyarországon, hogy hát, ami most van itt Magyarországon, az hasonlít mondjuk a Kádár rendszerhez. Ha valami ilyet mondanál Németországban németül, akkor téged azért már elővehetnének?
Igen, mert az új paragrafus szerint, amit ma említettem, a 188. paragrafus, ez egy becsületsértési paragrafus, ennek vannak különböző alpontja is, ez arra vonatkozik, hogy nem szabad kigúnyolni a politikusokat. Most ugyanez a paragrafus az NDK buntető törvénykönyvének 146. paragrafusa volt, ami szintén arra vonatkozott, hogy nem lehetett a Szocialista Egységpártot meg a politikusait kritizálni, kicsikét más szavakkal, de a lényeg ugyanaz volt. Tehát magyarul nem, a kritikát nagyon nehezen viselik el, szinte minden kabaréból el lehetne vinni a stand-up komédiást a színpadról, hogyha a kormányt vagy a kormánynak a résztvevőit kritizálják, mert pedig van rajtuk kritizálni való, mert tényleg nevetségesebb hülyeségeket csinálnak, főleg a külügyminiszter asszony, akinek olyan beszólásai és olyan dolgai vannak, hogy az ember tépi a haját, mert így nem lehet viselkedni. Aki véletlenül egy rendezvényen külföldön Oroszország ellen háborút indított, akkor 360 fokos fordulatra akarta Putyint kényszeríteni, meg ilyenek, tehát ilyet nem lehet csinálni. És ennek ugye az az oka, hogy a mai kormányban egy csomó olyan tudatlan és tanulatlan ember van, és ezek kemény szavak, tudom, de nincsen végzettségük, sőt, a gazdasági életben nem szereztek normális munkatapasztalatot sem. Tehát amikor a zöldeknek a két vezetője mind a ketten egyetemre jártak, de nem fejezték be egyikük se az egyetemet, akkor az SPD-nek a főtitkára egy fiatal 32 éves srác egyetemre beperelte magát, hogy vegyék föl, fölvették, utána ott hagyta, és elment egy call centerbe dolgozni, az egyetlen munkatapasztalata. És mint főtitkár, valamikor kancellár is lehetne elvileg belőle. Tehát ez a baj, hogy régen a politikusok ugye tiszteletre méltó személyiségek voltak, volt tapasztalatuk, volt végzettségük, tanult emberek voltak, és ennek megfelelően tudtak viselkedni is, és kormányozni is. Ma nem ez van. Ma ideológia üt mindent, az a fontos, hogy valaki ideológiai belepasszoljon a sorba, és nem az a lényeg, hogy mihez ért. Nézd, van egy mesemondónk, mesekönyvíró gazdasági miniszterünk, és ennek megfelelően néz ki a gazdaság is Németországban, nem mesés, hanem ez egy horror történet, mint a Jancsi és Juliska.
Ja, ott akadtunk meg, hogy a migránsokkal kapcsolatban most ugye az Ukrajnából beérkezők is tovább növelték ezt a kihívást. Ez azt jelenti azért, hogy Németországban megváltozott a 2015-ös Willkommens hangulat?
Igen. 2015-ben még ugye plüssmacikkal, meg plüss állatkákkal fogadták őket az állomásokon. Ma mára már ez megváltozott nagyon, mert érzik az emberek, hogy az a pénz, ami a menekültek, és a Most különbséget kell tenni menekültek és migránsok között. Természetesen, akik Ukrajnából háború elől menekülnek, azok valóban menekültek. Ezt így is kell fölfogni, őnek támogatást kell adni, stb. Igen ám, csak nagyon sokba kerülnek. Már olyan hangok is vannak, hogy a mostantól Ukrajnából ideérkezőket már nem fogják azokkal a szociális támogatásokkal ellátni, mint az eddigieket, tehát nem kapják meg ugyanazt a támogatást, mint a német munkanélküli, aki ugye már nem munkanélküli segélyt kap, hanem szociális segélyre szorul. Az ukránok kezdettől fogva ezt kapták meg. Ezt le akarják csökkenteni, a többi migránsnak is a pénzét le akarják csökkenteni úgy, hogy már nem pénzt adnak nekik havonta, hanem dologi támogatást, tehát adnak nekik ruhát, élelmiszert, stb., de nem pénzt. Mert ugye vannak olyan afrikai országok, amelyeknek a fizetési mérlegében a legnagyobb pozíció a Európába menekült, vagy Európába kivándorolt állampolgáraiknak a hazautalt pénzei. Tehát az álljon már meg a menet, ebben a hatalmas nagy országban is ezt most már nagyon lehet érezni. Nagyon sokba kerülnek. Az összes pénz, amit a szövetségi kormány, a tartományok és a települési önkormányzatok, akik az elszállásolásra illetékesek a migránsoknál, ezek évente most már körülbelül 50 milliárd eurót fordítanak rá, hogy az ideérkezetteket ellássák. Ez nagyon sok pénz. És ugye máshol meg mindenhol hiányzik. Egy csomó minden területen hiányzik a pénz. A németeknek, az adófizetőknek, akik mindent megtermelnek.
Az előbb említettél egy számot, hogy Ukrajnából érkező menekültek Németországban 30%-ban dolgoznak, mint más nyugat-európai országban meg fordítva. És hát vélhetően nem az van, hogy Németországba jutnak azok, akik kevésbé akarnak dolgozni, hanem talán ott kevésebb ösztönzést kapnak arra, hogy munkát vállaljanak.
Hát ugye Németországban, ha valaki idejön és rászorul a segítségre, akkor csak mindjárt konkrét számokat tudok mondani. A január 1-től, ha van egy család, akkor fejenként az apa, anya 506 eurót kapnak fejenként szociális támogatást. A gyermekenként 471 eurót kapnak. Ezen felül kifizetik nekik a lakás költségeiket. Ha ezt összeszámoljuk egy két gyermekes családra, akkor pont 2954 euróra jutunk. Ha valaki 3300 euró bruttót keres, és ebből kifizeti ugye az adóit, a társadalombiztosítási járulékait, megkapja a körülbelül 2500 eurónyi nettó fizetését, plusz 500 eurót a két gyermek után családi pótlékot, akkor 2997 euróra jön ki hónap végén. Tehát ha ezt a két számot összehasonlítjuk, akkor rájövünk arra, hogy gyakorlatilag nem érdemes dolgozni. És ezt egyre jobban érzik a politikusok is, főleg ugye a jobb oldalon, ha még a CDU-t jobboldalinak lehet nevezni, mert szerintem inkább már balközép, Merkel mama óta, de most már ott is azt követelik, hogy ezen változtatni kell, és a CDU, főleg a CSU zöldek nagyon tiltakoztak az ellen, hogy a január 1-től fölemelték a szociális segélyeket, mert most már tényleg aránytalan, tehát olyan sokan kapják ezt a segélyt, hogy lehet látni azt, hogy egy páran ebből bőven meg tudnak élni.
Várható valamilyen szigorítás? Tehát azt mondtad, hogy azért ezt már nyilván politikusoknak is érzékelniük kell, hogy az emberek elégedetlenek, ezzel megváltozott a közhangulat, nem lehet ezekkel a plüssmacikkal az utcára vinni a támogatóikat. Akkor mi az, ami ebben lecsapódhat a politikában?
Én a jelenlegi kormánynál én nem érzem azt, hogy itt ebben változást szeretnének eszközölni. A jelenlegi kormány, amelyik annyira szélső baloldali, annyira ideológia vezérelt, hogy a pragmatikus és gyakorlatias dolgok nem is érdeklik őket. Hát amikor most, ugye, mint mondtam pár héttel ezelőtt, a Szövetségi Alkotmánybíróság megtiltotta nekik, hogy a korona okozta problémákra félretett 50 milliárd eurót a költségvetésből más célokra használják föl, például hangzatos környezetvédelmi és széndioxid csökkentési programokra, akkor nagyon bajba kerültek, mert azt mondták, hogy hoppá, hát ez a pénz most hiányzik, most mit csináljunk akkor? Erre nem az, hogy próbálták volna csökkenteni a kiadásokat, nem. Az ideológiai beállítottságoknak megfelelően azt mondtuk, na akkor emeljünk adókat. És fölemelték a széndiokszid kibocsátás tonnánkénti árát 30-ról 40 euróra, majd utána most még 5 eurót ráraktak, tehát 45 euróra, akkor az üzemanyagokra 5 centet rá fognak rakni, ami ugye mindent megdrágít, mert ugye mindent szállítani kell. Ez ugye jelentkezik majd az inflációban, tehát nem csak, hogy az autópályadíjakat emelik a szállítóknak, hanem az üzemanyagára is emelkedik. Ez meg dobja az inflációt az élelmiszerárakban is, mindenhol. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon sok gondot okoz, hogy az a német kormány az esküje ellenére nem a német nép érdekében dolgozik, hanem majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ellene. A másik nagyon nagy felháborodást keltő dolog volt az, hogy megváltoztatták az állampolgársági törvényt, hogy már 5 év után állampolgár lehessen valaki, ami ellen főleg az AfD borzalmasan tiltakozik, mert gyakorlatilag, mint a végkiárusításon, kiosztogatják a német állampolgárságot akárkiknek. Tehát akik 2015-ben idejöttek az első nagy migrációs hullám idején, azok gyakorlatilag már bőven beadhatják a kérelmet az állampolgárságukra. Természetesen le kell vizsgálniuk németből, de ezen is könnyíteni akarnak. Van egy állampolgársági vizsga, ami 350 kérdésből áll, amit ugye nem nehéz megtanulni, meg válaszokat megadni rá, de ezt is egyszerűsíteni akarják, hogy minél többen megkapják az állampolgárságot, mert úgy érzik, hogy az ide bevándoroltak majd a baloldal szavazóbázisát fogják képezni, mert ugye nekik köszönhetik mai napig is az, hogy családegyesítés van, hogy jöhetnek a többiek is, akkor Afganisztánból az állítólagos német, ott lévő német csapatokat segítő afgánokat hozzák ide be, már rég nem ott tartunk, hanem gyakorlatilag hetente jönnek repülőgépek éjszakánként Afganisztánból, és hozzák ide ezrével az embereket. Sőt, már olyat is hallottam, hogy nem csak, hogy a muzulmán afgánokat hozzák ide, hanem hoznak velük már olyan béke bírókat, akik ugye a sharia törvény alapján döntenek el itt vitás helyzeteket Németországban, ahol ugye elvileg így jogállamnak kellene lennie.
Ez valahogy úgy hangzik, amit mondasz, mint amikor itt Magyarországon a háború után hirtelen olyan sok partizán lett, hogy nehéz is volt számon tartani őket. Most akkor Afganisztánban ezek a ottani önkéntesek, akik már csak arra várnak, hogy fölüljenek a repülőgépre és mehessenek Németországba. Egyébként a közbiztonságot mennyire érinti ez a fajta erőltetett bevándorlás?
Nagyon. Most még az afgánokra visszatérve, csak egy példa, hogy milyen külügyminisztere van Németországnak, mikor a pakisztáni nagykövetségről jelentették neki, hogy nagyon sok afgán hamis útlevéllel jelentkezik náluk vízumért Németországba a beutazáshoz, akkor azt az utasítást kapták, hogy ne törődjenek vele. Na most, bocsánat, egy ország felső terület azért ország, mert van egy felség területe. A felség területét meg kellene, hogy védje, és ellenőrizze azt, hogy ki jön be ebbe az országba. Ezeket nem érdekli. Az a lényeg, hogy jöjjenek. De gyakorlatilag a pont 100 évvel ezelőtt leírt Kalergi tervet ma Németország egy az egyben megvalósítja. Úgyhogy ezért is az emberek ezt már érzik, látják, ez sajnos nagyon nagy gondot fog okozni még itt.
Segítsünk akkor annyit azért a nézőknek, bár sokan ismerik ezt a tervet, de akkor itt, ha jól emlékszem, arról volt szó 100 évvel ezelőtt ebben akkor még ilyen fantázia világába tűnő koncepcióban, hogy Európa lakosságát át kell alakítani.
Igen. Kuldenhof Kalergi gróf, aki szabadkőműves volt, egy bécsi páholynak volt a tagja, Tokióban született, apja az az osztrák-magyar monarchia ottani nagykövete volt. Ő írta le a Praktikus Idealizmus című könyvében, azt hiszem pont 1923-ban jelent meg a könyv. Az 54. oldalán, erre nagyon emlékszem, mert megdöbbentem a szövegen, hogy Európa lakosságát föl kell hígítani, főleg Észak-Afrikából származó emberekkel, gyakorlatilag le kell butítani, hogy az itt lévő uralkodó osztály könnyebben tudjon uralkodni fölöttük. Na most ebből az ideológiából alakult ki a Páneurópai Unió, és az egész Európai Uniónak az ötlete nem csak őtől le, hanem Woodrow Wilson amerikai elnök, aki ugyanebben a korban volt, ugye az első világháború előtt volt amerikai elnök, őnek is voltak már ilyen tervei, stb. Tehát ez egy régi terv, De az a félhígítás, ez gyakorlatilag tervszerűen folyik, és a németek ezt egy az egyben valósítják meg, teszik tönkre a saját országukat.
Azért elképesztő, amit mondasz, mert pont talán a napokban mondott egy beszédet Donald Trump, ugye volt és számára reménybeli amerikai elnök, aki a bevándorlással kapcsolatban ezt vetette föl, hogy hát folyik egyfajta felhigítása az amerikai népességnek, lakosságnak, és hát nekiestek, gyakorlatilag a főáramú médiában lefasisztázták, hogy itt ilyen náci koncepciókat vesz elő, de hát akkor, ahogy te mondod, ezek a kifejezések meg koncepciók akkor legalább 100 évvel ezelőttiek, és pont egy páneurópai vizionáriusnak a könyvéből származnak.
Igen, na most egy nagyon érdekes párhuzamot lehet vonni Amerika Egyesült Államok és Európa között, mert furcsa módon mind a két területen ugyanolyan mértékben, arányaiban ugyanaz a bevándorlás folyik. Tehát a Biden kormány ideje alatt körülbelül 8,5 millió illegális migráns érkezett be Amerikába. Ide Németországba csak az idén körülbelül olyan 300 ezer embert várnak, ami már több, mint 2015-ben. Úgyhogy, és ez nagyon furcsa, hogy ez párhuzamosan megy, mindenhol megengedik a migrációt, mindenhol tátkarokkal várják őket, de csak a politika, a nép az nem nagyon, tehát már nem nagyon, mert tudják azt, hogy ezeknek a nagy része ez gazdasági bevándorló, gazdasági okoknál fogva jönnek ide. Ugye nagyon sokan Afrikából azért jönnek ide. Most 2 vagy 3 nappal ezelőtt a német televízióban láttam egy adást, hogy egy fiatal srác Szenegából rendőrséggel csetepatéba keveredett, kés volt a kezében, lényeg az, hogy lelőtték a rendőrök, és aztán a német televízió erről csinált egy riportot, hogy szegény gyerek 16 évesen idejött Európába, a család egyetlen reménysége volt, hogy ő majd innen tudja őket támogatni pénze. Bocsánat, hol van itt a politikai menedékjogra való ok? Én nagyon sajnálom azt a srácot, hogy idejött és meghalt, természetesen minden halálos eset a szörnyű, de a másik oldalon Németországban szinte naponta vannak késeléses támadások, eddig nem volt Németországban divat az, hogy az emberek késsel a zsebükben szaladgálnak az utcán, de itt sajnos ilyen is van. Rengeteg helyen megerőszakolják a lányokat, csoportos erőszak történik, általában a baloldal vezette nagyvárosokban történik ilyen, tehát Hamburgban, Berlinben, Düsseldorfban, Dortmundban, tehát azokon a területeken, itt Németországban, Münchenben, ahol ugye jobboldali kormányzás van, és itt aránylag rend van. München az egyik legbiztonságosabb európai és német város, ezt lehet mondani. Itt azért rendet tartanak, de máshol nagyon nagy nagyon sok mindent megengednek, és ez visszaüt. A fürdőkben nyáron, elvileg Berlinben a nők felső melltartó nélkül mehetnének a strandra. De egyáltalán nem mennek kimenni a strandra, mert körbe fogják őket, és molesztálják, tapizzák őket, stb. És akkor utána kihívják a rendőrséget, és a rendőrökre is, vagy az ott lévő úszómesterekre, mit tudom én, tucatjával támadnak rá a muzulmánok, hogy ne bántsák a társukat, aki éppen molesztált valakit. Tehát ilyen állapotok vannak, és ez azért ma már egyre többször fordul elő, és ez érezhető, olvasható a sajtóban is. Tévében nem látjuk, nagyon ritkán mondanak ilyenekről. Tehát a tévében az ilyen tabu téma. Azért is mondom, hogy a hazugság buborékban élünk, már a valóságot nem nagyon lehet látni a fősodratú televíziókban.
Említetted a párhuzamosságokat az Egyesült Államokkal. Van ennek egy olyan háttere is, hogy azért Németországot és a németországi politikai elitet nagyon erőteljesen befolyásolják az amerikai minták?
Hát ez egy nagyon jogos kérdés. Na most csak mondok két szervezetet. Egyik a European Council on Foreign Relations, amit a Soros György alapított, ez az amerikai Council on Foreign Relations-nek az európai leányvállalata, mondjuk így, az nagyban befolyása,
Külkapcsolatok
külkapcsolatok
tanácsa.
tanácsa, ezt mondani akartam még, igen. Ők ugye mindenféle szinten befolyásolják a nagypolitikát, a külpolitikát. Van is olyan is, hogy Atlanti híd, amelynek például elnöke volt a CDU jelenlegi elnöke Friedrich Merz. Nem csak a BlackRocknál volt felügyelőbizottsági tag, hanem az Atlanti hídnak is ő volt az elnöke. Az utódja ki lett, Zsigmár Gabriel, a volt SPD-s külügyminiszter és pártelnök. Tehát gyakorlatilag a német politikát nyugodtan merem azt jelenteni, hogy nagyon nagy mértékben befolyásolják az amerikaiak, és ott is természetesen a Demokrata Párt által uralt külügyi ideológia. Tehát gyakorlatilag Németország mindenben szinte követi azt, amit az amerikai Demokrata Párti politika saját magának is, és más országoknak is előír.
Nézzük akkor egy olyan területet, ahol szintén azért Amerika az utóbbi években nagyobb befolyásra tett szert Németországban, ez pedig az energiahelyzet. Ugye az ukrán háború következtében Németországnak gyakorlatilag le kellett mondani az oroszországi energiaimportról, és ezt többek között az Egyesült Államokból pótolják. Mit jelentett ez Németország számára?
Borzasztó áremeléseket. Hát itt az energiaárak itt először négyszer, ötszörösére szöktek, most már kicsit lenyugodott a helyzet, de még mindig nagyon drágák. De most ugye az északi áramlat két vezetékét ugye teljesen bizonyított módon azt az amerikaiak, norvég segítséggel robbantották föl. Ezt Seymour Hersh újságíró nagyon jól leírta és közétette. A német politika mai napig nem hajlandó ezt bevallani, és elképzelhetetlenek tartják, hogy az ő legfontosabb szövetségesük ilyen tenne velük, pedig hát itt egyértelmű, hogy erről volt szó. Az egyik ága az északi áramlatnak az sértetlen. Putyin elnök föl is ajánlotta a németeknek, hogy ők nagyon szívesen szállítanak azon gázt Németországba. Azon egy olyan 20 milliárd köbméternyi gázt el lehetne küldeni Oroszországból. A németek mondták, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. Miért nem kérik? Hát nem az az esküjüknek a lényege, hogy a német népet támogassák és segítsék? Nem. Őket nem érdekli. Az ideológia és az Amerikából kapott parancsok fontosabbak. Ugye angolul úgy mondják, hogy follow the money, tehát kövesd a pénzt. Természetesen az Amerikából Amerikában méregdrágán és környezetszennyező módon kitermelt fracking gázt idehozzák hajókon, amelyek ugye nagyon környezetszennyező pakurával működik, és borzasztó mennyiségű káros anyagot bocsát a levegőbe, majd utána itt részben természetvédelmi területeken létesített lefejtő állomásokon lefejtik a hajóból és betáplálják a vezetékekbe. De ennek is van egy furcsa módja. Az első két lefejtő állomást két ügyvéd alapította, furcsa módon olyanok, akiknek nem volt semmilyen nagy tőkéjük, és egy Kajmán-szigeteki bankból kaptak finanszírozást arra, hogy ezt a két lefejtő állomást megalapítsák, és egészen furcsa módon nagyon SPD közeli emberek voltak ők. Tehát itt Németországban ugye jogállam van, korrupcióról nem is beszélhetünk, de az, hogy a korona idei alatt rengeteg politikus hirtelen nagyon meggazdagodott maszkbevásárlásokban, arról sem nagyon szól a fáma. Tehát itt azért szörnyű dolgok vannak, és ugye az amerikaiak ebből nagyon profitálnak, a nagy német ipar, amelyik nagyon energiaigényes, és főleg gázalapanyagokból dolgozik, mint például a BASF, azok egyszerűen átvonulnak Amerikába, és például megszüntetik Németországban az ammóniagyártást, amiből ugye többek között műtrágyát is gyártanak, mert annak az alapanyaga a földgáz, átmennek Amerikába, és ott építenek maguknak új üzemet. Természetesen ez azzal is jár, hogy egy csomó ember munkanélkülivé válik Németországban. Ez érvényes az autóiparra is. Ez azért nagyon érdekes, mert aktuálisan pont most a napokban, tegnap, most a hétvégén, igen, a német gazdasági miniszter, bocsánat, a pénzügyminiszter bejelentette, hogy megszüntetik az elektromos autóknak a támogatását hirtelen, mert elvileg még ez ment volna jövőre is, mert elfogyott a pénz, ugye? És akkor mi lesz azzal a tervvel, hogy itten 2030-ig 15 millió elektromos autónak kéne rohangászni az ország, most eddig körülbelül 2,5 millió elektromos autó van.
Na most ezért sokat olvashattunk arról, hogy ez az energiaválság ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy átálljon a német gazdaság a környezetkímélő és fenntartható energiaforrásokra, szélerőművekre, napelemekre és hasonlókra. Hogyan állnak ezek?
Hát ezek olyanok, mint a Grimm-féle meseerdő, amelyik ott van Frankfurt mellett, amelyet pont a németek most le akarnak tarolni, hogy ott rengeteg szélerőművet állítsanak föl, valami 128 ezer fát akarnak ott kivágni. De ez egy zsákutca. Hát egy hatalmas energiaigényű országot nem lehet olyan bizonytalan energiaforrásokkal ellátni, mint a szél, meg a nap, mert vagy nem fúj a szél, vagy nem süt a nap, és leállítják a legmodernebb atomerőműveket Európában, és a eléggé rozog a franciaországi atomerőművekből importálnak ide sokkal drágábban áramot, vagy Lengyelországból vásárolnak kőszénből ugye nagyon környezetvédelmi módon termelt áramot, amivel pótolják az itteni hiányokat, de az alapellátásra Németországban mit használnak? Barna szenet. Hát a német ipar gyakorlatilag az itteni energiákon eddig a világ egyik legolcsóbban termelő gazdasága volt. Na most ez megszűnik. Eltűnik a német iparnak az az előnye, amivel ők eddig a világpiacon nagyon jó, olcsó termékeket tudtak előállítani. És ezért fog elmenni az ipar egy jó része Németországból. Hát az autóiparban például a CETEF, a Zahnradfabrik Friedrichshafen nevű autóipari beszállító cég már több üzemet bezárt, akkor a Ford bezárja az a Saarföldön lévő üzemét, ahol 5000 dolgozót bocsájtanak el. Azt remélték, hogy a BYD oda fog majd venni és megveszi ezt a gyárat. Nem, az Orbán kormány sikerére elmennek Szegedre, és ott építenek egy vadonatúj zöldmezős beruházást. Egy akkora pofon volt a németeknek, mert annyira akarták, hogy oda menjenek a kínaiak, és ott gyártsák az autóikat. Tehát itt azért ez energia, ez egy kulcsfontosságú gazdasági tényező. Ha Magyarországon olcsó energia lesz, és hogy megépül a Paks 2, akkor az ország energiaellátása még jobban biztonságban lesz, akkor ez egy komparatív telephely előny lesz. Na most Spanyolországban még már kezdik leszerelni a nem hatékony szélerőműveket, amelyeknek a lapátjai 10 000 év alatt se bomlanak, mert olyan kompozit műanyagokból készülnek, amelyeket nem lehet feldolgozni soha semmire, azok nem jók semmire. Mit csinálnak? Elássák a föld alá. Agyrém. És ez a zöld energia. A napelemek, ha egy napelemeket is leszerelik valamikor, mert egy idő után már nem működnek, vagy megvakulnak, vagy valami, az is különleges, veszélyes hulladék. Semmit nem lehet vele szinte csinálni. Tehát a zöld energiára nem lehet egy ország gazdaságát alapozni, hanem kell olyan stabil, biztonságos energiaforrás, ami gyakorlatilag, ha környezetvédelemre gondolunk, akkor az szinte csak az atom lehet, vagy valamilyen hasonló fúziós energia, amit előbb-utóbb majd talán sikerül ipari méretekben használni, vagy pedig a másik a szén. Hát nem véletlen, hogy Kína szinte minden héten egy új szénerőművet nyit meg. És eszük ágába sincs ezeket bezárni, és eszük ágába sincs valamilyen mondva csinált, állítólagos ember okozta klímaváltozásban beszállni, mert őket nem érdekli, őket a saját gazdaságuknak a fejlődése érdekli. De Németországban ez más a helyzet. Itt az ideológia megzabálja az emberek agyát.
Most talán akkor viszont azért a bevándorlás miatt, mondom, az építőipar azért egy húzó ágazat lehet Németországban, hiszen új otthonokra, lakásokra van szükség. Ez tudja egy kicsit kompenzálni ezeket az előbb leírt bajokat?
Abszolút nem. Tudnék, az építőipar borzasztó válságban van. Egyrészt azért, mert az építőipar alapanyagai is borzasztóan megdrágultak. Nézzük csak a cementgyártás. A cementgyártás nagyon energiaigényes. Rengeteg széndioxid keletkezik a cementgyártásnál, ugye ez nem passzol bele a környezetvédelmi ideológiába. A másik nagyon nagy probléma ugye a kamatlábak emelkedése. Gyakorlatilag Németországban az ingatlanpiac ugyanúgy, mint sok más országban, egyszerűen lefagyott. Itt évente körülbelül 400 ezer lakást akart építeni a kormány hangzatos módon, de még csak 150 ezernél sem tartottak sajnos. És ugye a magas kamatlábak miatt egyrészt lecsökken a kereslet az új építési lakások iránt, mert az emberek nem tudják finanszírozni az új lakásukat, eleve megdrágult építőanyagáron. Ma Münchenben egy új építési lakásnak a négyzetméter ára valami hihetetlen 8 és 10 ezer euró között mozog. De e fölött is van természetesen, attól függ, hogy melyik városrészben. A használt lakások ára, a legolcsóbb lakás, amit lehet kapni, az olyan 4-5 ezer euró per négyzetméter. Tehát iszonyatosan fölmentek az árak. Na most ilyenkor lecsökken a kereslet, mit csinálnak? Az emberek nem vesznek új lakást, nem vesznek használt lakást, lementek az árak. Itt Münchenben, ahol borzasztó nagy lakáshiány van, körülbelül hiányzik a városban 150-160 ezer lakás. Az elmúlt másfél év során a lakásárak csökkentek olyan 15-16%-kal. Ez vissza fog majd menni, mert ugye a kereslet továbbra is működik, itt évente Münchenben körülbelül 20-30 ezer ember költözik be a városba. Tehát a népesség növekszik, a lakások száma nem növekszik. Mit csinál? Ugye a normális matematika alapján az áraknak föl kell menni, hogyha a kereslet növekszik. Tehát újra vissza fognak menni az árak majd, és ez az egész országra érvényes. Tehát az építőipar sajnos nem hogy húzágazat lenne, hanem ahelyett, hogy az építőipar támogatnák, és segítenének nekik, hogy olcsóban tudjanak lakásokat előállítani, megdrágítják még azt is, amit most tudnának építeni, mert különféle környezetvédelmi energia takarékossági szempontból olyan feltételeket szabnak a lakásépítés, hogy az emberek nem tudják megfizetni. A hőcserélős fűtésmód egyszerűen totál kárt okoz az egész építőiparnak, mert nem lehet megfizetni. Családi háznak a ellátása egy ilyen berendezéssel az olyan 30-40 ezer euróba kerülhet, ami sokkal-sokkal drágább, mint más. Viszont, ha nincs hozzá elegendő talajvíz, akkor nem tudod működtetni. Egy ilyen történet volt itt Münchenben. Építettek egy társasházat, nem volt, és akkor megépült az egész, akkor rájöttek, hogy hoppá, nincs elegendő talajvíz, ki kellett cserélni az egészet gázüzemre, dupla annyiba került az egész.
Na most, hogyha ezek a civil iparágok, hagyományos húzóágazatok nem működnek, akkor talán azért a hadipar az tud valamit kompenzálni. Olvastam egy idézetet, Carsten Breuer, Bundeswehrnek a főparancsnoka mondta azt, hogy egy napon Németországnak valószínűleg védelmi háborút kell vívnia Oroszország ellen. És hát látjuk azt, hogy Németország ugye kiveszi jelentős mértékben a részét Ukrajnának a támogatásából is. Ez milyen hatással van Németországra ez a fajta militáns program?
Hát én kicsit szarkasztikusan azt mondom már, hogy nagyon jó hatással van Magyarországra, főleg Zala megyére, mert a Rheinmetall oda ment Magyarországra tankokat gyártani, tehát ennek megvan valószínűleg az oka, hogy miért. Valószínűleg azért, mert olcsóbb a munkaerő és olcsóbb az energia. Na most az, hogy a Carsten Breuer mit mondott, hát ezt nem nagyon akarom kommentálni, mert nem vagyok katonai szakértő, de én ezt butaságnak tartom, mert Németországot Oroszország biztos, hogy nem fogja megtámadni. De azt, hogy most elküldenek Litvániába a NATO keretein belül 4-5 ezer német katonát, hogy állandóan állomásozzanak ott, és védjék a szegény litvánokat az orosz medve ellen, ez is szerintem egy jelképes politikai gesztus, kivéve, hogyha ez egy nagyon hosszú távú stratégiának a része, mert ugye nem lehetetlen az, hogy Amerika valamikor mégiscsak össze akarja kötni a bajuszt Oroszországból, és mégiscsak neki mennek, akkor ott már eleve van 4-5 ezer katona a közelben. Tehát ezt geopolitikailag kell megvizsgálni, de mondom, ez nem az én asztalom, én ehhez nem értek, és ebben nem akarok belekotnyeleskedni.
Na most, hogyha ennyi gond van Németországban, akkor mit lehet mondani a kormánynak a perspektíváiról? Milyen választási esélyek vannak? Profitálhat-e például a CDU a Scholz kormánynak a bajaiból?
Hát a papíron, meg mostani közvéleménykutatási adatokat nézve természetesen profitálnak, mert az emberek, ha a jelenlegi kormányon nincsenek megelégedve, akkor keresnek maguknak mást. Na most a mást ugye egyedül csak a CDU-ban találhatják meg, mert a korábbi természetes CDU partnernak számító FDP-ből egy balközép párt lett, ami gyakorlatilag a halálukat jelenti. Szerintem az FDP teljesen kiírta magát a német politikából, a következő választásokon nem fognak bejutni sehova sem. A szélső baloldali párt, a Linke, az most éppen gyakorlatilag elvesztette parlamenti frakciós státuszát, mert egy pár politikus kiszállt, és ők egy új pártot akarnak alapítani. A zöldek azok olyan 12% körül mocorognak, tehát a néppártosodás, ami 20%-tól kezdődik, az ugye teljes álom lehet számukra, az SPD 15%-on van. A következő néppárt, ami a CDU mellett van, az az AfD. Na most a CDU és az AfD az közösen 55%-on halálkényelmesen, nyugodtan tudnák ezt az országot kormányozni. Igen ám, csak a Merznek, a jelenlegi CDU elnöknek van egy olyan kijelentése, hogy ő egy tűzfalat húz a készpárt közé, hogy ő nekik semmilyen területen, semmilyen kooperációjuk és együttműködésük ne legyen az AfD-vel, teljesen elutasít mindent, ami az AfD-vel kapcsolatos. Ez azért butaság, mert gyakorlatilag a német lakosságnak 20-25%-át kizárja a politikai véleménynyilvánításból és a politikába való részvételből. Na most ezt egy úgynevezett jogállamban azért elég furcsán kell tekinteni, ugye főleg azért is, mert az AfD-nek mióta parlamenti párt, azóta nem adják meg a nekik járó parlamenti elnökhelyettesi helyet sem. A tartományi parlamentekben, például most itt Bajorországban, parlamenti felállított bizottságoknak nem adtak benne nekik elnöki szerepet, stb. Tehát az itt mindenféle területen a politika korlátozza az AfD-t. Igen ám, csak a nép nem buta, és látják azt, hogy az AfD pozíciói azok gyakorlatilag Németország érdekében vannak. Kelet-német területen, ha tartományi szinten nézzük, mindenhol 30% fölött van az AfD. Nyugat-német területen az a részvétel, tehát a támogatásuk jóval alacsonyabb, tehát ilyen Bajorországban, ha jól emlékszem, most a őszi választásokon 15% körül voltak. De németországi szinten az a 23% az nagyon stabilnak látszik. Most már úgy érzem, hogy a zenitet lassan elérik, tehát ennél följebb már nem nagyon fognak tudni jutni. Ennek a következménye micsoda? Az, hogy megint az úgynevezett nagy koalíció, CDU és SPD kormány várható Németországban, mert a CDU-n belül nagyon nagy az ellenállás a zöldek ellen. A Söder azt mondta, hogy ő semmiképpen se nem akar összemenni a zöldekkel, akármi is történik, mert annyi gárt okoznak, és annyira nem passzolnak ideológiailag hozzájuk. Viszont az a baj, hogy a szövetségi választási törvény megváltoztatása miatt a CSU valószínűleg be sem fog kerülni a következő választásokon a szövetségi parlamentbe, mert nekik szövetségi szinten kell elérniük az 5%-ot, ami azt jelenti, hogy bajor szinten minimum 40%-ot kellene elérniük, de a mostani választásokon nem érték el a 40%-at. Tehát itt nagyon furcsa, hogy milyen kormány jöhet majd létre a következő választásoknál. Én nem hiszem, hogy lennének előrehozott választások, mert az mostani kormány annyira kapaszkodik a hatalomba, és annyira kapaszkodnak a saját pozíciójukba, fizetésükbe, és az a rengeteg ember, akiket behoztak ugye az államigazgatásba, rengeteg fölösleges államtitkárt és egyéb tanácsadó pozíciót hoztak, főleg a zöldek. Ezek az emberek ugye egzisztenciális politikusok, és ők mindenképpen foggal különben ragaszkodnak ahhoz, hogy megmaradjanak a székükön.
És hogyha országos szinten, ahogy említetted, van is egy ilyen tűzfal a CDU és az AfD között, ez vonatkozik a tartományi választásokra, és hogy lesznek Kelet-Németországban tartományi választások, ott is kizárt bármiféle együttműködés?
Hát mivel hogy a pártvezetés megtiltja a tartományi szövetségeknek azt, hogy együtt kooperáljanak az AfD-vel, akkor sajnos nem nagyon valószínű, hogy lesz összefogás. Nagyon érdekes, pont most a hétvégén Pirnában, Dresda mellett megválasztották az első városi polgármestert, a Tim Lochert polgármesternek, és ez most minden tévé és rádióállomás ezt mondta, hogy hát ez milyen szörnyű dolog, hogy az AfD nyerni, mert hát igen, hát a kelet-német területeken, Szászország, Szászanhaltban, Türingiában, stb. Az AfD nagyon erős. Mert gyakorlatilag előfordulhat Türingia tartományban például, hogy az AfD egyedül fog tudni kormányozni. Elképzelhető. Tehát ők el fognak érni olyan magas 35% fölötti eredményt, kivéve persze, hogyha mi szinte lehetetlen, hogy a többiek összeálljanak ellenük, mert azért ott azért óriási különbségek vannak ugye a baloldal és a CDU meg egyebek között, tehát nem mindegy. Szóval itt nagyon érdekes a dolog. Én nem bocsátkoznék jóslatokba, hogy mi fog történni az országban. Egy biztos, hogy az, ami ma van, az rossz.
Említetted ezt, hogy úgy érzed, hogy közelít az AfD egy ilyen üveg plafonhoz 23-25% körül. Mi lehet az oka annak, hogy miért látod azt, hogy e fölé nem tudnának menni? Ennyire erős a politikának, meg a médiának a visszatartó ereje, vagy az ő politikájukban van egy olyan pont, ami miatt nem tudnának ennél szélesebb kört elérni?
Természetesen a borzasztó ellenszél, ami a médiában az AfD szemébe fúj, az nagyon fontos. Ugye az emberek, hogy úgy mondjam, televízió és újságintelligenciával rendelkeznek, mert amit látnak és olvasnak a fősodratú sajtóban, az természetesen mindig AfD ellenes. Tehát az agymosásszerű, állandó AfD kritika, hogy őket besorolják a szélső jobboldali náci sarokba. Ha valaki a kormány ellen nyilatkozik bármilyen témában, vagy a klímaváltozás tagadását kimeri ejteni a száján, bocsánat, ember okozta klímaváltozás, meg nagy a különbség a kettő között, akkor már mindenkit lenáciznak. Gyakorlatilag olyan erős ez a framing, tehát ez a különböző jelző szerkezetekkel illetendő mediális támadás az AfD ellen, hogy itt látom az okát annak, hogy a plafon az körülbelül szerintem 25% körül lehet, és nem nagyon fognak tudni fölébb menni, mert például, hogyha egy közalkalmazott, ugye, ami óriási jelentőségű Németországban, mert ha egész életében közalkalmazott, akkor nagyon jó nyugdíja is lesz, meg stb., azok nem lehetnek szinte AfD tagok, mert egyből rájuk támadnak. Akkor, ha kiderül, hogy AfD szimpatizása többi elvesztheti az állását. Tehát itt nagyon-nagyon sok támadás éri azokat az embereket, magánéletben, a gazdaságban, a munkahelyen, akik AfD szimpatizánsok vagy AfD mellett nyilatkoznak közösségi médiákban, stb. Tehát itt van egy borzasztó nagy ellenállás ellenük. És ezt érzik az emberek, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy mindenki már úgy a kéz mögött suttogva mesél dolgokat, és nem nagyon mennek a munkahelyen például nyilatkozni politikáról, stb., mert kiközösítik őket, hogyha nem a fősodratú véleményt képviselik.
Hát megdöbbentő, hogy a szólásszabadságnak a világából, amire ugye innen olyan felfele néztünk még a 80-as években, meg még talán utána is, ezek az állapotok alakultak ki. Arra kérdeznék még rá, hogy ugye az ukrajnai háború mellett elindult ősszel a Hamasznak a terrortámadása nyomán a Közel-Keleten is egy új konfliktus, és aztán ennek a nyomán azt lehetett olvasni, arról lehet olvasni, hogy Nyugat-Európában, meg az Egyesült Államokban is felerősödött az antiszemitizmus. Most ezzel kapcsolatban mi a tapasztalat Németországban? Ugye itt ez különösen szem előtt van, és figyelik, hogy ott milyen reakciók történnek. Te hogyan látod ezt?
Hát természetesen antiszemitizmus van Németországban. Ennek a nagy része főleg importált antiszemitizmus. Az ide importált muzulmán migránsokkal nagyon sok antiszemita érkezett be az országba. Ezt ugye láthatjuk olyan támadásokon, mint amiket Berlinben például tapasztaltuk, az, hogy kipát viselő gyereket megvertek az utcán, vagy megtámadtak akár tipikusan zsidó öltözetben utcán menő embereket, akár rabikat, akár más embereket. Tehát ez egy valós probléma. Én a német társadalomban nem nagyon beszélnék antiszemitizmusról. Nem is az a lényeg. A háború okán természetesen ugye az október 7-i Hamas terrortámadás az itt is sokkolta az embereket, és az szörnyű volt látni a tévében azt, amit ugye megmutattak. De az, hogy utána szimpátia tüntetések indultak el a Hamasz mellett, akkor, amikor a Brandenburgi kapu előtt Berlinben egy szombatra zsidó szolidaritási megmozdulást terveztek, akkor a muzulmán Hamasz szimpatizánsok oda mentek pénteken a Brandenburgi kapu elé, és ott imádkoztak több százan leborulva, mint egy provokálva az ő általuk ellenségnek tekintett zsidókat, hogy ők hamarabb oda mennek, és ott csinálnak egy ilyen demonstrációt. Na most több városban voltak megmozdulások, amelyeket elvileg be is tiltottak, de a rendőrség ott asszisztált és nézte őket, és nem csinált semmit, semmikor Hamas zászlókkal és Hamas éltető szlogenekkel és táblákkal vonultak az utcákon, a német rendőrség ezt eltűrte. De a korona időszak alatt, mikor az emberek kimentek a korona intézkedések ellen tiltakozni, azokat Berlinben szétverték. Tehát azért mondom, hogy itt is egy olyan kettősség van, most a német politikának van szintén egy nagyon Janusz arca, hogy a német baloldal hagyományosan mindig az arabokat támogatta. És kritizálták a zsidó államot azért, hogy mit tudom én, milyen intézkedéseket hoznak. Most az háború kapcsán ugye a német politika nyilatkozataiban természetesen elítéli a terrorista Hamasznak a cselekedeteit, viszont tovább finanszírozzák, tehát tovább küldik a pénzt Gázába azzal, hogy humanitárius segítséget nyújtanak. Aztán, hogy azt a pénzt hogyan tudják valóban felhasználni humanitárius segítségre az ott dolgozó szervezetek, azt nem tudom megítélni, de lényeg az, hogy továbbra is folyósítják a pénzt oda.
Mi láttam én is egy olyan videót, ez a kettősségre utalva, hogy német rendőrök Berlinben olyan plakátokat szednek le a hirdetőtábláról, amelyen a Hamasz által túszul ejtett izraelieknek a fényképe látható, és valami olyan indoklással tették ezt, hogy a plakátokon nem szerepelt impresszum, tehát az, hogy
Ez igaz. Ez így
kihelyeztek,
volt.
akkor
Igen, ezt én is tudom.
volt ilyen.
Volt ilyen, igen, ez volt ilyen, és ez is felháborodást okozott természetesen, mert itt is a kettős mérce az ezen a területen is működik. Németország nagyon sok területen, gyakorlatilag mindenhol szinte kettős mércét alkalmaz. Ha valami nekik tetszik, a felső vezetésnek, vagy a kormánypolitikának tetsző nyilatkozat az mindig mehet, a kritikát azt elfojtják mindenféle területen, ugye a közösségi médiákban is, különböző új törvényekben, amelyeket hoztak. Hát ez sajnos egy olyan dolog, hogy gyakorlatilag olyan viszonyok uralkodnak ma, hogy engem a szocializmusra emlékeztet, amiben én annak idején fölnőttem, és szerencsésen magam mögött hagytam.
Vigyázz, mit mondasz, mert jól emlékszem, hogy ez a 188-as
Igen.
paragrafus.
Igen, tudom, óvatosan fogalmazok, de azért nem félek, tehát Amit mondok, azt vállalom.
Nálunk mindig elmondhatod. Ákos, nagyon köszönöm, hogy beszéltünk. Remélem, hogy sikerül azért a német gazdaságnak annyira összeszednie magát, hogy kerekek, téli gumi kerüljön az autódra, és akkor haza tudsz jönni, és akkor remélem, hogy találkozunk itt még a
Jó.
téli szünetben. Nagyon jó egészséget és békés ünnepeket kívánok neked és a
Nagyon
családnak.
szépen köszönöm a lehetőséget, hogy láttok lehettem, és én is mindenkinek boldog karácsonyt és békés ünnepeket. Ez a legfontosabb, hogy béke legyen mindenhol. Ne legyen háború sehol, sehol ne haljanak meg ártatlan emberek.
Így legyen, és remélem akkor jövőre is fogunk tudni beszélgetni, akár itt a stúdióba is, vagy így Zoomon keresztül. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy több mint 50 000-en feliratkoztak már a csatornánkra, és még karácsony előtt jelentkezünk élőadásokkal. Holnap Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértővel tartunk élő hetek fórumot, szerdán pedig Robert C. Castell-el elemezzük a legfrissebb gázai eseményeket szintén élőben az önök kérdései alapján. Köszönöm Ákos még egyszer, jó pihenést, és önöknek meg viszontlátásra, találkozunk legközelebb is.